Jó napot kívánok a hallgatóknak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén itt van Erdő Péter bíboros, prímás Esztergom budapesti érsek. Jó napot kívánok, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Hallgatóinknak mondom, hogy ezt a beszélgetést most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ez már a második húsvét, amit senki nem tud a szokásos módon tartani. Hogyan ünnepel az egyház ilyenkor?
Hát először is megtartjuk azért a húsvéti szertartásokat, igaz, hogy zárt körben. Egyházmegyénként, országonként változik, hogy mennyire lehetnek jelen a hívők is ezeken a szertartásokon. Viszont mindenütt online be lehet kapcsolódni, a mi egyházmegyénkben is, nem csak az egyházmegyei Facebookon, de más tömegtájékoztatási eszközökön keresztül is. Hát ez most a lehetőség, így tudunk egymásra is vigyázni, de azért a közösséget megtartani, mert a húsvét az közösségi ünnep.
Hogy szoktak bele abba az emberek, hogy online lehet találkozni, amikor a találkozás lényege a személyesség?
Hát részben sok mindent megtanultunk ezeknek az eszközöknek a használatáról. Másrészt azért bele is keseredtünk már egy kicsit, mert az igazság az, hogy mindent nem lehet online pótolni. Akár a visszajelzésekben, akár az egyéb metakommunikációs csatornákon, ami egy társaságban mindig működik, de bizony egy ilyen körkapcsolás során nem nagyon. Tehát félig meddig ez egy bőti időszak nekünk, mert a kommunikációnak több vonatkozásáról le kell mondani, hogy az információt, hogy bizonyos konkrét dolgokat el tudjunk juttatni egymáshoz.
Hogy érzik, hogy számolnak, mikor lehet visszatérni a normál rendbe, ahol ember emberrel végre találkozhat?
Hát ugye mi nem vagyunk jó sok, de azért figyeljük a híreket mindenhonnan, és abban bizakodunk, hogy a tavasz vége, a nyár eleje azért már mindenképpen egy jóval szabadabb légkörben indulhat. Abban pedig egészen komolyan reménykedünk, hogy szeptember elején, amikor az eukarisztikus kongresszust tervezzük, hát igencsak számosan is összejöhetünk, akár a szabadban, akár esetleg nagyobb termekben is. Tehát látjuk azt, hogy ahol kulturális rendezvények vannak, ma is Európa egyes országaiban, ha félve is egy kicsit, meg óvatosan, de kezdik ezeket a lehetőségeket megint megnyitni, hát azért azt látjuk, hogy például oltási igazolvánnyal, például bizonyos óvintézkedésekkel, de azért csak-csak megindulnak ezek a dolgok is. Hát nagyon bízunk benne, hogy ősszel ez sokkal inkább már lehetséges lesz.
Más a húsvét üzenete világjárvány idején, mint békeidőben?
A húsvét lényeges üzenete egy és ugyanaz, Krisztus föltámadt. De ennek a föltámadásnak, ami egy történeti tény a számunkra, azért ilyenkor tartjuk, azért vasárnap tartjuk, mert a szombatot követő reggel találkoztak a tanítványok a föltámadottal, mégpedig a Pészach utáni napon, tehát amikor egybeesett abban az évben a szombat és a Pészach ünnepe, hát egy ilyen történelmi időpontnak az emléke és egy ilyen találkozásnak az emléke él tovább. Ez pedig konkrét és azonos. Ugyanakkor a mi helyzetünk változik, és a változó helyzetben ebből a nagy igazságból más és más tanulságok is adódnak. Most például az, hogy minden veszteség és minden gyász és minden korlátozottság ellenére van újrakezdés, és hogy Isten szerető atyaként kíséri az emberiség életét, mindig tartogat jövőt a számunkra, egyének és közösségnek egyaránt.
Hogy érzik a veszteség, a gyász, meg az elzártság? Összezárja a közösségeket, vagy inkább szétzilálja a közösségeket?
Hát alapvetően most azzal, hogy kiárási korlátozások voltak, hogy üzletek, munkahelyek zártak be, hogy távmunkára kellett sok helyütt áttérni, hát izolálódik az ember. Tehát a közösségre ugyan egyre jobban éhezünk, de hát nem tudunk úgy részt venni benne. Mondok egy példát, más években húsvét előtt tartunk egy köszöntőt, amikor összehívjuk az összes munkatársakat, Esztergomban is, Budapesten is, az olyan 30-40 ember mind a két helyen legalább, és akkor hát megajándékozzuk egymást, és kívánunk áldott ünnepeket. Na most erre így nem volt lehetőség. Tehát persze azért számon tartottuk egymást, persze azért próbáltunk küldeni kis ajándékot, próbáltunk üdvözletet küldeni egymásnak, de hát mégsem ugyanaz. Úgyhogy érezzük a hiányt. Talán ez a hiányérzet egy pozitív hozadék, mert ráirányítja a figyelmünket, hogy szükségünk van egymásra.
A hitre nagyobb szüksége van az ön tapasztalata szerint most az embereknek, vagy inkább elbizonytalanodnak ebben is a nyomás alatt?
Én azt gondolom, hogy a hitre nagyobb szükség van. Pontosabban arra mindig szükség van, de ilyenkor jobban érezzük. Mert azért valljuk meg őszintén, ha az ember teljesen el van zárva, hogyha már nem is remél semmi jót a jövőtől, hát akkor könnyen elkeseredik, és könnyen azt mondja, hogy minden értelmetlen. Tehát ha a jövőtől nem várunk semmi jót, akkor a jelennek sincs értelme. És pusztán emberi gondolkodás szerint bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy hát a jövőtől már nem sok mindent tud várni, aki olyan beteg például, vagy olyan történelmi helyzetbe kerül. Viszont mi azt mondjuk, hogy az emberi halállal nincs mindennek vége, tehát hogy a mi jövőnk annál messzebbre nyúlik. Ettől kezdve pedig még az is értelmet kap, ami egyébként hiába valónak és fölöslegesnek tűnne.
Történelmi tapasztalatát a katolikus egyház tudja hasznosítani ebben a világjárványban, akkor is létezett már, amikor korábbi világjárványok voltak?
Természetesen. Nagyon sok minden van, ami egyrészt részletes megoldásokat is találtak súlyos járványok idején, például a szentségek kiszolgáltatására, például arra, hogy általános feloldozást adtak, vagy arra, hogy a szentségek fontossági sorrendbe állítása egy komoly és tudatosítandó kérdés volt. Azt mondták, hogy kérem, a keresztség és a bűnbánat szentsége a legfontosabb, mert ezen múlik az üdvösség, ezen múlik, hogy a kegyelem állapotába kerülhetünk. Hogyha a többi szentséget, mondjuk a pap vagy a kiszolgáltató csak a saját életének a kockáztatásával, vagy más életének a kockáztatásával szolgáltathatna ki, akkor az nem kötelessége. Tehát itt egy nagyon fontos gondolatmenetet kaptunk örökségül, és ennek megfelelően, amikor óvatossági szabályokat vezetünk be, akkor a mögött van egyfajta teológiai reflexió is. Hát például a betegellátást azt úgy szabályozzuk, hogy covidos beteghöz természetesen csak a legszigorúbb orvosi előírások megtartásával, de ne mehessen be akármelyik pap látogatóba, és utána ne mehessen át más betegekhöz, hanem csak bizonyos személyek, általában aki már volt ilyen beteg, ők viszont csak ezekhez a betegekhez menjenek, és mindannyiszor a vezető kórházlelkésznek az engedélyével. Tehát van ennek egy rendszere, amit ilyenkor hát újra életbe kell léptetni. Persze van ennek más vonatkozása is, nem csak a közvetlen betegség, hanem a segítségnyújtás. Tehát sok embernek ilyenkor anyagi szüksége van. Sok ember van, aki elveszti a munkáját, vagy pedig kénytelen csak részmunkaidőben dolgozni, tehát a jövedelme lesz kisebb. A saját munkatársainkkal, dolgozóinkkal kapcsolatban is fölmerül a kérdés, hogy vajon mindenkit tudunk-e foglalkoztatni. Tehát mi azért arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy mindaddig, ameddig képesek vagyunk, addig mindenkit megtartunk. Tehát ez nem könnyű dolog, mert kell találni olyan módokat, olyan megoldásokat, amiben értelmes munkát tudunk végezni mindnyájan. De hát a találékonyság az a szeretetnek az egyik ajándéka lehet.
Figyelembe veszik a legújabb járványügyi előírásokat, és ezt egyeztetik össze az egyház évezredes gyakorlatával, és mindig a legfrissebbeket alkalmazzák? Így kell elképzelni?
Hát mi ezt próbáljuk tenni. Ennek több oka is van, ugye a járványügyi előírások feltételezzük, hogy természettudományos ismereteken alapulnak. Na, ezeknek mi nem vagyunk a birtokában. Tehát mikor az előírás megérkezik, akkor azt gondoljuk, hogy most ez éppen a tudomány állásának megfelelő magatartás. Vannak persze olyan részletek, amikről az előírás nem beszél. Olyankor külön kérdést intézünk, mondjuk a tiszti főorvoshoz, vagy az ő hivatalához, és külön állásfoglalásokat kérünk. Tehát előfordul, hogy annak alapján tudunk csak dönteni.
A járványnak a harmadik hullámában a református és az evangélikus egyház is úgy döntött, hogy bezárják a templomokat, az Isten tiszteleteket meg átviszik az elektronikus térbe. A katolikus egyház másképp döntött. Miért? Milyen megfontolásból?
Tehát én kezdjük azon, hogy nálunk az egyházmegyék között elég nagy volt a különbség, városi-vidéki helyzet. Tehát mi itt Esztergom Budapesten, de a Váci, az Egri Egyházmegye is részben talán mások is úgy döntöttek, hogy hasonlóképpen járunk el, tehát nyilvános istentiszteleteket nem tartunk, hanem helyette az online térben közvetítjük ezeket. Viszont más egyházmegyékben azt mondták, hogy úgyis elég kevesen vannak a templomban, hogyha a távolságtartást, a fertőtlenítést és minden egyébet, maszkot megtartanak, akkor ők abban nem látnak kockázatot. Hát ezt ők tudják, ez gondolom a helye válogatja ezt. Azért egyet meg kell jegyezni, hogy nálunk katolikusoknál a templom szent hely. Ott mi őrizzük az oltári szentséget. Tehát fontos az éppen ebben a nehéz lélektani helyzetben, hogy a hívő napközben bejöhessen a templomba, ott letérdelhessen, imádkozhasson egy kicsit az oltári szentség előtt, ebben is erőt meríthet. Tehát ilyen szempontból az, hogy nem zárjuk be teljesen a templomok ajtaját, azért annak van egy üzenete.
De általában sem lehet a templomok ajtaját bezárni, ha ezt a megfontolást kell figyelembe venni, hogy a hívőnek mindig lehetősége kell, hogy legyen, hogy bemenjen?
Nem mindig. Hát ugye normális esetben is a templomoknak a ajtaja sokszor van zárva, de hogy legalább egy bizonyos részében a napnak nyitva legyen, ez egy fontos lelkipásztori szempont. Ha annyira súlyos természetesen a helyzet, akkor olyan is van, Olaszországban megtörtént a tavasszal, hogy kifejezetten bezárták a templomokat, de utána nagy társadalmi vita is volt ebből. Tehát szóval el tudni kell, hogy mikor mi a szükséges.
A papok hogy bírják ezt a nyomást egy éve?
Az idén, mintha már egy kicsit jobban fel volnának rá készülve, mint tavaly. Tavaly ugye mindenki saját maga készített felvételeket, üzenetet küldött a plébániája híveinek. Voltak kiváló üzenetek, nagyon jó programok, biblia magyarázatok, szertartások, és voltak olyanok, amiket az ember egy kicsit bohóckodásnak érzett. Na most a nyáron ezért mi küldtünk útmutatásokat is a papságnak, ősszel pedig a papi továbbképzésbe, igaz, hogy megint csak online, de mégiscsak szakemberek előadását kértük arról, hogy hogy kell az ilyen közösségi médiában szerepelni, hogy kell ezeket használni. És úgy tűnik, hogy nyitott fülekre talált ez az előadás, mert látszik, hogy kiegyensúlyozottabban, szakszerűbben járnak el.
Hogyan tudják azt megmérni, hogy meddig jut el az üzenet? Arra gondolok, hogy nincs mindenkinek, még a fiatalabb korosztályokban sem otthon közösségi média elérése. Falvakban, vidéken, idősebbeknél meg valószínűleg talán még kevesebb. Oda hogyan jut el az üzenet?
Mert természetesen a közösségi médián kívül van katolikus rádió, van Mária rádió, vannak a többi rádiók, amelyeket még többen hallgatnak, például az Inforádió, és természetesen van a nyomtatott sajtó, amely mégiscsak azért a katolikus sajtó, elég sok mindenkihez eljut, egyházmegyei lapok, aztán a katolikus heti lapok, szóval ezek a csatornák mindig rendelkezésre állnak. A tavalyi katolikus rádiós napi szentírás magyarázat sorozatomat például most egy kicsi könyvbe is kiadtuk, meg a Magyar Kurira is föltettük. Tehát végül is akit érdekel, aki kapcsolódni akar, az talál valamilyen csatornát, hogy ne csupán a személyes látogatásokra legyen utalva.
De múlt évben úgy mondta, hogy a járvány alkalmat ad az elmélyülésre, a valódi értékeink megtalálására. Azóta a járvány még súlyosabb szakaszába lépett. Többek lettünk lélekben, vagy kevesebbek, ön szerint?
Hát a fáradtság az biztos, hogy nem hordoz nagy értékeket, viszont az is igaz, hogy tanultunk. Tanultunk például sokat arról, hogy az információk zűrzavarában élünk. Tehát különböző hangulatok, vagy akár hangulatok keltésére alkalmas információk, impulzusok érnek bennünket, és mivel személyesen meg nem nagyon találkozunk, hát ezeknek jobban ki vagyunk szolgáltatva. Na most eltelt annyi idő, hogy lassan kezdünk mindezzel kapcsolatban egy kicsit kritikusak lenni, ami pedig nem baj. Tehát a személyes mérlegelésnek is, a személyes tapasztalatnak is kezdünk egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítani. Tehát tanulási folyamat ez, de én remélem, hogy ezt a leckét most már megtanuljuk, és áttérhetünk egy másik tantárgyra.
Milyen másik tantárgy lenne az, amire először át kéne térni, ön szerint?
Hát a nyitás. A nyitásnak a stílusa. Tehát, hogy fokozatosan, szeretettel, valóban, ami fontos, azt kezdjük el újra, és így menjünk előre. Tehát nem mindent pontosan ugyanúgy, mint a járvány előtt. Hiszen voltak olyan pazarló vagy rossz szokásaink is, amelyeket kár lenne újra folytatni. Itt beszélhetünk akár arról is, hogy a környezet megbecsülése, vagy arról, hogy mit vásárolunk. Ugye itt a megszorítások idején az embernek gondolkozni kellett arról, hogy mire van nekem igazán szükségem. És választani kellett, dönteni kellett. Lehet, hogy ezeknek a döntéseknek a tanulságát ezt magunkkal kell vinni később is.
Lehetséges, hogy rájövünk, hogy igazából lisztre, tejre, kenyérre, meg leginkább WC papírra van szükségünk, és amit e felett shoppingoltunk, annak a jelentős része fölösleges volt?
Hát nem biztos, hogy mindegyik fölösleges volt, mert azért a hangulat, az emberi közösségnek a hangulat, az atmoszférája is sok mindent megér, ezt látjuk azért, de biztos, hogy egy csomó minden az fölösleges volt.
Vissza fogunk térni a fogyasztás korábbi tempójához? Vagy lassulni fogunk, ön szerint?
Ugye itt azért több minden től függ ez. Hát az egyik az, hogy vissza fogunk térni ugyanazokhoz az árakhoz, amelyeket régebben megismertünk. Szerintem nem. Tehát átrendeződnek az árviszonyok, az értékviszonyok is, talán nem is kicsit. Ennek megfelelően nyilván a fogyasztásnak a szerkezete is valamelyest módosulni fog. Nem feltétlenül úgy, hogy mindenki azt fogja venni, ami olcsó. Lehet, hogy éppen a olcsó dolgokról le kell mondani, hogy meg tudjuk venni azt, ami igazán szükséges, de most már drágább. Tehát nyugodtan elképzelhető, hogy itt is lesz egy átrendeződés. Hát ezt persze még nem tudjuk, hogy hogyan lesz, milyen irányba.
Mit gondol, a világhoz, a föld bolygóhoz való viszonyunkat meg fogja változtatni ez a járvány, amire szemmel láthatóan az elmúlt egy évben nagyon kevés csapást tudtunk mérni, ő viszont ránk annál többet?
Igen. Hát én azt hiszem, hogy valamit már változtatott. Én sok ismerőssel beszéltem, külföldiekkel, akik azt mondják, hogy jaj, hát most már majd lehet utazni, de ne utazzunk annyit repülővel. Tehát az a rengeteg repülőút, amit az egész világ már vállalt és elkezdett, mert miért ne? Mert olyan jó, hogy olyan gyorsan el lehet jutni a Föld egyik részéről a másikra. Hát ezeket meg kell gondolni, akkor utazunk, ha szükséges. És nagyon sok utazást, kongresszust helyettesíteni lehet egy videokonferenciával. Tehát itt csak a téli szezonban, hát legalább 10 olyan nemzetközi kongresszus volt, amit videokonferenciával helyettesítettünk, úgy vettem rajta részt. Hát most, hogyha az összes résztvevőnek a repülőútját figyelembe veszem meg azt, hogy mennyi kerozint fogyaszt egy repülőgép, hát akkor kiderül, hogy tulajdonképpen nem is olyan nagy baj, hogy néha online tartunk ilyen találkozókat.
A hívő keresztények hogyan viszonyulnak egy ilyen csapáshoz? Mert ez másképp nehéz mondani, mint hogy ez egy csapás, világjárvány van.
Igen, de hát először is sok csapás volt valóban a történelem során, és mi azt mondjuk, hogy ez egyrészt egy kihívás, tehát az embernek a képességeit kell latba vetnie, hogy keresse a megoldást. Azért teremtett minket Isten értelmes és szabad lényeknek, hogy az élet nehézségeit próbáljuk megoldani, amennyire csak lehet. Másrészt ráébreszt bennünket, hogy mindent azért mégse tudunk megoldani. Tehát, hogy újra és újra lehetnek egyéni és közösség életében olyan helyzetek, amire nem tudjuk a megoldást. Ahol el kell fogadni akár azt is, ami kellemetlen vagy rossz, de nem a bajoké a végső szó. Tehát az Istennek az irgalmába és az örök életbe vetett hit, az hívő ember esetében ilyenkor előtérbe kerül. De nem fatalizmus ez, mert ott van mögötte, hogy viszont igyekezni kell, hogy amit én megtehetek, amit megtehetek a problémák megoldása érdekében, azt tegyem meg, mégpedig önzetlenül. Tehát nem elsősorban azért, hogy még ilyenkor is nyerészkedjek mások rovására, vagy pedig nagyobb pozícióra tegyek szert másokkal szemben, hanem azért, hogy ténylegesen segítsünk egyén és közösség bajain. Tehát egy világjárvány esetén az egészségügyi kihívás az nagyon is hangsúlyozza az emberiség egységét. Ebben a tekintetben még Ferenc pápának a nagy körlevele is, ugye a Fratelli Tutti, minnyáján testvérek, hát bizony aktuális üzenetet hordoz, ezt kéne szem előtt tartani ebben az esetben is.
Az önzetlenség, a szolidaritás az nagyobb erejű most a járvány második évében, mint amilyen az elején volt? Hogy látja?
ellenkezőleg azt látni, hogy talán most nagyobb a marakodás, nagyobb a pozíciókeresés, nagyobb a taktikázás, és ez sokaknak elrontja a szájvizét, mert hát valljuk meg őszintén, hogy közös baj van, miért nem lehet ezen közösen segíteni? Tehát a nagy lelkűségnek itt van az ideje ilyenkor, és ebben bizony az egyénnek hát nagyon korlátozottak a lehetőségei, mert itt nagy döntésekről van szó, nagy szisztémákról van szó, nagy tudományos, műszaki, gazdasági erőkről van szó. Hát ezeknek a megoldása, vagy ezek működésének a javítása, ez olyan feladat, ami a keresztényt mindig kötelezi, de mindig beleütközünk abba, hogy hát emberileg ezek nagyobb erők, mint amit az egyén, a hívő ember mozgatni tud. De hát mégis hiszünk abban, hogy a mi kis hozzájárulásunk valamit talán javít ezen.
De az ember, az egyéni, az hogyan tud szolidáris, hogyan tud segítő lenni egy olyan helyzetben, amikor a segítéshez szükséges személyes találkozás van éppen korlátozva. Nem tudunk senkit megfogni, nem tudunk senkit felemelni.
Hát milyen volt olyan, aki egyszerűen pénzt tudott átutalni olyan célokra, ami ilyenkor a legfontosabb. Volt a, emlékszem, közel-keleti katasztrófa, ugye a libanoni robbanás, amire tudtunk valamennyi segítséget küldeni, azt hiszem, hogy ebben az egész társadalom szolidáris volt, de vannak olyan alapítványok, vagy olyan közösségek is, vagy maga a Caritas, aki például hajléktalanokat, vagy más rászorulókat segít, kórházaknak tudtunk bizonyos segítséget küldeni, tehát valamiféle ilyen emberbaráti segítség az működött, és a keresztény szeretet alapján is. Na most, hogy ennek a szükséglethöz képest mekkora az aránya vagy a súlya, hát az társadalmonként változik, attól is függ, hogy például a magánerőnek mennyi az aránya egy társadalomnak az életében. Azt hiszem, hogy Magyarországon ez viszonylag szerény. Mégis nem kell feladni, vagy nem szabad feladni az igyekezetet.
Az egyház az más üzeneteket küld napi szinten a híveknek világjárvány idején? Tehát napi biztatásokat ad, hogyha elkeserednének, akkor emlékezzenek arra, hogy nem kell elkeseredni?
Hát, először is van a pápának egy-két soros napi üzenete mindig, ez is erről szól, de hát az egyháznak nagyon sok csatornája van, sok szereplője, aki próbál ilyen üzeneteket küldeni természetesen. De hogyha egy szép szertartást közvetítünk, vagy egy szentírási részletet úgy mutatunk be, az is erről szól. Tehát az esztétikumnak, a alapvető vallási szövegeinknek a közlése is ugyanebben az irányban hat.
Más szentírási részeket kell ilyenkor kiválasztani, citálni, vagy annak azért elég szigorú rendje szokott lenni?
Jó, tehát van egyszer a perikópa rendben az azonos napra rendelt olvasmányoknak és evangéliumoknak a rendje, de megszólal, beszédessé válik. Ilyen helyzetekben talán mást is mond ugyanaz a szakasz, mint egy békésebb, kényelmesebb időben. Másfelé fordítja a figyelmünket. Szóval érdemes ezekről is újra és újra elgondolkozni.
Az egyháznak egészségügyi diakóniai intézményei is vannak. A járvány hogyan érintette ezeket?
Tehát mindenek előtt épp úgy, mint az egész egészségügyi szektort. Tehát egy nagy nyomás, nagy kihívás, több munka, nagy felelősség és figyelem, ami ilyenkor kötelező. Látom az irgalmas kórházban, látom másodt is, hogy ez egy fokozott megterhelést jelent. Új és új szabályok jönnek ki, hogyha az ember bemegy, már az ajtóban ott találja a hőmérőt, ott van, ki kell tölteni a megfelelő nyilatkozatokat, a maszkot természetesen ellenőrzik, ott vannak a készfertőtlenítők, szóval minden szempontból ugyanúgy reagál rám, mint az egészségügynek a többi része.
Oktatási intézmények ugyanúgy, ugyanabban a rendben van online és offline, bejárás és nem bejárás, mint mindenhol máshol?
Igen, tehát a közoktatásban és a felsőoktatásban egyaránt talán az egyetlen különbség a papnevelő intézmények, a szemináriumok, hiszen ők közösségileg készülnek a hivatásukra, tehát együtt laknak, nem egyszerűen kollégiumról van szó. Ha kollégium lenne, akkor be kellene zárni és hazaküldeni mindenkit. Itt az egyes szemináriumok vezetése mérlegelte a helyzetet, hogy hol szükséges esetleg hazaküldeni a kispapokat, és hol pedig, mint közösség, tartják meg a óvatossági szabályokat. Az oktatás azonban a hittudományi főiskolákon az éppen így online történik.
Eredményesen tudtak védekezni? Papneveldékben is például, ahol nem nagyon, ahol együtt vannak az emberek?
Ez változó. Tehát volt olyan szeminárium, ahol elég sokan megbetegedtek, de szerencsére a belőző időszakban a fiatalabb embereknek olyan súlyos tüneteket ez nem okozott. Azonban hát ilyenkor szükség volt arra, hogy szervezett formában végig kellett tesztelni mindenkit, és orvosi eligazítást, utasítást kellett kérni arról, hogy akkor most hogyan viselkedjen a közösség, hogyan különítsenek, vagy ne különítsenek el valakit.
Idősebb papságban sem okozott nagy pusztítást koronavírus járvány eddig?
Na most, hát mi az, hogy nagy pusztítás, ugye? Az biztos, hogy a 2020-as évben és a 21-es év elején valamivel több papot temettünk, mint átlagosan szoktunk. Általában a legidősebb korosztályból kerültek ki az elhunytak, de nem kizárólag. Nem mindenkiről tudjuk, hogy koronavírus pozitív volt-e vagy nem. Többeknél elég nyilvánvaló, hogy nem abban haltak meg. Viszont többekről tudjuk, hogy fertőzöttek voltak. Tehát ez lehetett olyan, hogy öreg otthonban volt már az illető, lehetett olyan, hogy igen idős volt, és egyébként is kórházban volt, és amikor meghalt, akkor megállapították, hogy pozitív. Tehát többféle helyzet adódott. A dolgozó, tehát a szolgálatban álló papság körében szintén voltak, akik megbetegedtek. Ugye ez egy érdekes helyzet, mert hát a papoknak a hivatása körülbelül olyan, mint a pedagógusoké, hogy többekkel találkoznak, óhatatlanul is közösségi helyzetekbe kerülnek. Tehát nem kértek ők legalábbis a korai időszakban semmiféle külön oltási lehetőséget, hanem mindenki, amikor sorra került, a kora és az egészségi állapota szerint. Tehát talán most lehet, hogy majd lesz egy ilyen kérés, hogy a pedagógusok módjára a hittanárokat, meg a papokat is hát oltsák be, meglátjuk, hogy ebben milyen válasz érkezik. Az biztos, hogy ha valahol az egyetlen pap egy plébánián megbetegedett, hát akkor általában ott rövid idő alatt nem tudtuk, nem is volt célszerű helyettesíteni őt valaki mással, hanem akkor addig fel kellett függeszteni a szentmiséket. Tehát ez arra az időszakra vonatkozik, amikor még egyébként a nyilvános istentiszteletek működtek, tehát március 8 előtt. Mert március 8-ától kezdve van például nálunk ez a nyilvános szentmisékre vonatkozó ideiglenes felfüggesztés. Tehát azóta vannak olyanok, akik egyébként sem mondanának nyilvános misét, mert éppen betegek. Nem nagyon sokan, tudomásunk szerint, úgy próbálni szoktam telefonon fölhívni az atyákat, a helynök úr is ugyanezt teszi, tehát van azért információnk egymásról, de van néhány beteg, és vannak, akik fölgyógyultak. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, mert ők esetleg vállalhatják azt, hogy más beteghöz el tudnak menni.
Biztatják az embereket, a híveket és a papokat is, hogy vegyék fel az oltást, mert a magyar társadalomban mind a mai napig nem 100%-os az oltakozási kedv.
Hogyne találkozunk oltás ellenességgel, félelmekkel, mi a magunk részéről biztatjuk a híveket erre, persze. Tehát azt gondolom, hogy ezt maga a szentszék is megtette, amikor azt mondta, hogy nyugodtan lehet katolikus lelkiismerettel ezeket az oltásokat elfogadni, kérni, stb. Tehát ilyen értelemben nem látunk akadályt mi sem, és hát mi magunk is azt mondjuk, hogy lehetőség szerint kikioltassa be magát.
Mikor dől el véglegesen, hogy megtartják-e a múlt évről egyszer már elhalasztott, és most szeptember elejére tervezett eukarisztikus világkongresszust itt Magyarországon?
Hát én azt gondolom, hogy ezt tovább halasztani már nem lehet. Itt a kérdés csupán annyi, hogy milyen módon lehet megtartani. Tehát egy kicsit úgy velünk, mint az olimpiával, hogy ha lehet, akkor az egész világról várjuk a vendégeket. Ha nem jöhetnek az egész világról, jöjjenek ahonnan szabad. Ha nem jöhetnek messziről, jöjjenek közelről. Tehát ebben a szellemben többféle forgatókönyvet készítettünk elő, és abban bízunk, hogy így vagyunk, de mindenképpen megtartjuk ezt az eukarisztikus kongresszust.
teljesen a magyar katolikusok hatásköre? Az, hogy ha lesz, akkor hogyan lesz eukarisztikus kongresszus? A pápát is várják ide.
Van egy szentszéki bizottság az eukarisztikus kongresszusok, nemzetközi kongresszusok szervezésére, azzal mi mindig egyeztetünk, de hát ebben nem volt semmiféle nézetkülönbség. Már csak azért sem, mert 2022-re már vannak nagy katolikus nemzetközi rendezvények, családok világtalálkozója, aztán ifjúsági világtalálkozó, tehát olyan események, amikkel meg nem eshet egybe a kongresszus. De 24-re meg már kijelölte a Szent Atya a következő színhelyet Ekvádorban, ugye Quitóban, ez a 24-es eukarisztikus kongresszus. Tehát ennek megfelelően, ennek most 21-ben valamilyen módon sorra kell kerülnie.
Hogyan illeszkedik az eukarisztikus kongresszus a nagy katolikus világesemények sorába? Mire való? Úgy is kérdezhetném.
Igen. Tehát mindenképpen való arra, hogy az oltári szentségbe, a szentmisébe vetett hitünket újra megerősítse. De való arra is, hogy ezt megmutassa a világnak, és az újabb évtizedekben különösen is hangsúly került arra, hogy azt is megmutassuk a világnak, hogy ebből cselekedetek következnek. Tehát, hogy ez a hitünk, ez a segítő szeretet formájában kitárulkozik a profán világ felé is. Tehát nem közömbös, nem elzárkozó, nem triumfalista, hanem éppen a segítőkész szeretetnek a példáját akarja adni. Ezért is van az, hogy különböző tudományos és karitatív kongresszusokat is szerveztünk előtte, még az idénre is tervben van ilyesmi, tudományos kongresszusnak pedig hát nem sikerült tavaly júniusban ugye megtartani úgy, ahogyan szerettük volna, de az előadásait beküldték, és egy gyönyörű nagy kötet megjelent erről a Szent István Társulatnál, egy nemzetközi dolog a hitről, tudományról. Azt hiszem, hogy ezek a készületi formák, ezek mindenképpen a párbeszéd irányába mutatnak.
Látják-e már, illetve megvan-e már a terv, hogy mi lesz a program, ha lehet kongresszust tartani Magyarországon?
Igen, természetesen megvan, az összes helyszín le van egyeztetve ennek a biztonsági vonatkozásaival együtt. Ugye most úgy látszik, hogy a szeptember 5-i nyitó szentmisét nem a Puskás Ferenc stadionban, hiszen az valószínűleg más sporteseményre lesz lefoglalva, hanem a Hősök terén tartanánk, épp úgy, mint a zárómisét. Ez egyben bizonyos mértékig költségkibélő megoldás is, mert egyszer kell felépíteni azt az oltárt, amit egyébként olyanra tervezünk, amilyen a pápai szertartások követelményeinek is megfelel. Ugye ez már tavaly a pápai utazás előkészítő csoporttal le lett egyeztetve. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez ilyen szempontból jó lesz. Most napközben a hét során a délelőtti programokra a Hungexpónak a területe továbbra is rendelkezésre áll. Na most, hogy ott a 15 ezer embert befogadó nagy csarnokban, amit szellőztetni is lehet, hányan foglalhatnak helyet? Hát ez függhet járványügyi körülményektől. Természetes dolog, hogy ott van nagy szabadtér is, vannak más pavilonok is, tehát el lehet osztani úgy, hogy egy viszonylag szép számú közönség is elférjen, anélkül, hogy különösebb veszélyt jelentsen. Na most a délutáni kulturális programok pedig egyébként is fakultatív jellegűek, és az már igazán attól függ, hogy hogy indul meg Budapesten a kulturális élet. Tehát például a MIPA-ban, vagy például az Erkel Színházban, vagy például a Zeneakadémián milyen lehetőségek lesznek. Mi rögzítettük, tehát megvan, hogy kik, megvan, hogy mit adnak elő, és mikor. A helyszínekkel a megegyezések megszülettek. Bízunk benne, hogy a közönség is eljöhet. Hát szóval ennél többet nem tehetünk.
Nagyon más követelményei vannak egy pápai szertartásnak, mint minden más katolikus szertartásnak. Említette, hogy úgy kell megépíteni, hogy annak is megfeleljen.
Igen, hát nem nagyon más, de azért van egy-két nüansz, például az, hogy hátulról is fedve legyen.
Tehát, miért?
Hát hátulról ne lehessen lelőni, ugye? Tehát nagyon egyszerű követelmények vannak. Ugye nem azt mondom, hogy...
Tehát biztonsági jellegű követelmények?
Biztonsági követelmények ezek. Hát jó, a liturgiában is, de hát mondjuk egy szép ünnepélyes liturgia, az nagyon hasonló, akár a Szent Atya végzi, akár más, viszont biztonsági követelmények vannak.
Szent Atya érkezése, ha lesz kongresszus, akkor ma biztosra vehető?
Igen, tehát ő ezt nagyon határozottan mondta, környezete sem két vonja ezt kétségbe, tehát úgy tűnik, hogy ez reálisan várható. Most ez nagy öröm lenne, és öröm lenne az is, hogyha azért a Szentmisén kívül, ha másod nem ott, mindjárt a Szépművészeti Múzeum épületében tudna találkozni többekkel. Tehát nyilván rövidre szabott látogatás lesz, ezt mindnyáján tudjuk, de nek ellenére hát azért, aki a Szentmisében, a Stáció Orbis, egész világ nevében végzett celebrációval együtt van velünk, tehát az nyilván azért egy üdvözlés erejéig tud majd találkozni is. Ebben bízunk.
Eukarisztikus világkongresszus alkalmából mondott pápai beszéd az nagyon más szokott lenni, mint az egyéb egyházvezetői üzenetek?
Tehát a pápai beszédeknek általában stílusuk van, és ez különböző pápák esetében azért más és más. Ugye Ferenc pápának a személyes stílusát azt elég jól ismerjük most már, abban mindig van valami meglepetésszerű, mindig van benne valami, amitől az ember vagy mosolyra, vagy pedig hát figyelemre fordul, mert olyat mond, ami esetleg váratlan a hallgatóság számára. Tehát ez nyilván mindig benne van, és azt hiszem, hogy ezzel együtt, vagy éppen ezen a módon ő sokak számára erősítést és útmutatást tud adni.
A kongresszusnak lesz-e valami olyan fő témája, amire az egész találkozó rá illik, vagy ráhúzható?
A kongresszusnak van egy jelmondata, amit szintén a pápa hagyott jóvá, ez pedig az, hogy minden forráson belőled fakad. Tehát a második vatikáni zsinatnak különleges tanítása volt, hogy a liturgia, azon belül is a szentmise, az eukarisztia, az az egész keresztény életnek és küldetésnek a csúcsa és a forrása. Na most ez a forrás tehát táplálja a mi életünket, de az éltető vize nem áll meg a templom küszöbénél, hanem ki akar áradni a világra. Tehát ez az igazi programja, ez az igazi vezérgondolata ennek a kongresszusnak, hogy átjárja a szívünket, és rajtunk keresztül kiárad a világra Krisztus szeretete. Ennek meg kell mutatkoznia.
Egy ilyen eukarisztikus világkongresszus a hitét nem naponta gyakorló ember számára is élvezhető esemény sortad? Tehát be lehet oda menni, ha lehet persze a járvány miatt az utcáról is akár?
Mindenképpen. Tehát nagyon sok olyan zenei alkotás készült erre az alkalomra, ami önmagában is érték és figyelemre méltó. Elkészült például egy teljes roma mise. Nyelvileg is, és zenei tartalmában is jellemzi a roma közösséget, de magas színvonalon. Aztán egy Budapest mise, aztán elkészültek különböző énekek, tehát a zenei része, de a művészeti részében is lesz megint, szokott lenni szakrális művészetek hete, most ez az eukarisztia köré csoportosul, tehát képzőművészeti része. Emléktárgyak lesznek, azután a plakátok és a különböző dísztárgyaknak a szintjén is meg fognak jelenni a kongresszusnak a motivumai olyan formában, hogy az utána emlékezetes lehessen akár a következő nemzedék számára is.
Ez egész Budapesten látszani fog, hogy itt van az eukarisztikus világkongresszus? Hogy kell elképzelni a Budapestre gyakorolt hatását, vagy a Magyarországra gyakorolt hatását?
A plakátok és a média révén mindenképpen látszani fog. Van néhány olyan attrakció, ami ma is látszik, ilyen például a vonat. Tehát van egy vonat, ami ki van festve az eukarisztikus kongresszusnak az emblémájával, feliratával. Aztán feltétlenül lesznek olyan plakátok, amelyek majd hirdetik az eukarisztikus kongresszust. A templomoknak a homlokzatára szintén hatalmas textilből készült reklám anyagot fogunk kitenni, ahogyan már ezt kezdtük tavaly is, csak most ezt is át kellett alakítani, mert más az időpont, stb. Azonban látszani fog. Hát ez látszani fog a városnak nagyon sok pontján.
De, ahogy ha tavaly lett volna a világkongresszus, akkor véget kellett volna a munkát, be kellett volna fejezni a munkát, de mikor elcsúszott egy évvel, nyilván a munkahely jelentős része kárba ment, mondta is, hogy a plakátok, a dátum már nem stimmelt rajta. Mi az, amit a munkából át lehetett menteni az idei őszre? És mi az, amit teljesen előről kellett kezdeni?
Tehát nagyon sok mindent lehetett átmenteni, akár a helyszínek kapcsán, azok berendezésével, az egyes rendezvényeknek a lefolyásával kapcsolatban, a művészeti és zenei alkotásokkal, ezek teljes mértékben érvényesek az idén is. A közönségszervezés, ha tetszik, hát ott ugye regisztrációval történt ez a szervezés, mert ez a nemzetközi standard. A regisztráció megindult olyan mértékben, hogy tavaly tavasszal, amikor le kellett vele állni, akkor már körülbelül 60 ezer emberre számítottunk. Na most természetesen, aki regisztrált, annak mind üzenni kellett, hogy visszaadjuk-e a pénzt, vagy fenntartja a regisztrációt jövőre. Ugye ez nem kis technikai felkészültséget kívánt. Azután most az új regisztráció megnyitása pedig azért problematikus egy kicsit, mert még mindig várunk azzal, hogy igazán nagy kampányt rendezzünk, arra várunk, hogy egy kicsit világosabbak legyenek a körülmények. Tehát most, amikor még szigorúak a járványügyi tilalmak, korainak érezzük, hogy nagy reklámkampányba fogjunk. Tehát biztos, hogy néhány hétnek még el kell tenni ahhoz, hogy ezzel ténylegesen indulhassunk. De az is biztos, hogy a konkrét részvételnek a módját illetően lehetnek még olyan információk, amiket szintén közölni kell azokkal, akik regisztrálni akarnak. Ugyanez, első áldozás. Hát akik tavaly jelentkeztek, ez több mint 4500 gyerek volt, hát őket is értesíteni kellett, hogy tavaly ősszel ez nem kerül sorra. Felajánlottuk azt, hogy aki akar, írhassa át az idén őszre. De hát sokan szerettek volna áldozni, persze már korábban, plébániai keretben, ez meg is történt nagyon sokszor. De azt mondtuk, hogy aki mégis majd újra akar áldozni, és a nyitó szentmisén, azoknak külön helyet, külön szektort biztosítunk, még fehér ruhát is kapnak, hogy lássuk, hogy ők a 2020-as első áldozók. Tehát úgy tűnik azonban, hogy olyan 900 körül már vannak azok is, akik az idei nyitómisén akarnak ténylegesen első áldozók lenni. És ez a szám nyitott. Tehát van egyfajta pozitív készülődés, reménykedés. Azt hiszem, hogy az utolsó két-három hónapban meg fognak torlódni a feladatok. De gondoljunk arra, hogy mondjuk egy külföldinek, még ha ő maga utazhat is, szállodafoglalás. Hát jelenleg még a szállodák nem is fogadhatnak vendégeket. Mikortól fogadhatnak? Mikortól lehet foglalni, és hogyan? Tehát ezek a külföldi vendégekkel kapcsolatos teendők ilyen értelemben nagyon összetorlódnak. Úgyhogy várjuk azt, hogy mikorra lesz egy kicsit biztonságosabb, vagy áttekinthetőbb a helyzet, de rá vagyunk készülve arra, hogy egy nagy hajrával akár egy nagyszabású szervezést is még elvégezzük.
Ugye az előző világkongresszus, eukarisztikus világkongresszus sem Európában volt, és a következőre tervezett sem Európában lesz. A megosztott, sok tekintetben feszültségektől sújtott Európának fog az valamit számítani, hogy ez itt lesz, hogyha lesz?
Hát sokaknak számít, mert abból, ahogyan jelentkeztek meg érdeklődtek, egy nagyfokú szimpátiát lehetett kiérezni. Mégpedig sok európai országból, tehát nem is csak a közvetlen közelből. Volt, aki azt kérdezte, hogy hát ugye a határon túli magyarokat is érdekli ez. Hát kiderül, nem csak a magyarokat, őket is nagyon, hála Istennek, a nem magyarokat is. És egy határon túl, de több határon túl is. Szóval azt hiszem, hogy van egy nagyfokú szimpátia, ami ezt az egész ügyet kíséri. Adja Isten, hogy a szabad utazás körülményei között ez láthatóan is megjelenjen.
Hogy érzi, marad-e valami a katolikus egyház online gyakorlatából arra az időre, amikor már ez nem lesz életbevágó kérdés, és nem lesz szükséges? Vagy akkor mindenki visszatérhet a normális életéhez?
Hát vissza lehet majd térni reményeink szerint sok mindenhez, de azért sokat tanultunk, ebből maradni is fog. Tehát az plébániai szinten egy napi igényé vált, hogy a plébános tartsa a kapcsolatot a hívők szélesebb körével. Nem biztos, hogy azért, hogy helyettesítse a liturgikus találkozásokat, vagy akár a bibliaórákat, de azért, hogy elmondja, hogy mikor lesz, fölhívja a figyelmet, és más tekintetben is változni fog a mindenki életünk.
A katolikus világegyház működését tekintve fog változni az élet? Említette a beszélgetésünk elején, hogy jó sok konferencián vett részt az utóbbi időben is, nyilvánvalóan online. Ez is marad?
Hát mindezek nem fognak online maradni, de biztos, hogy sokan elgondolkoznak rajta, hogy minden konferenciát tényleg élő részvétellel kell lebonyolítani. Tehát valószínűleg egy bizonyos részét majd online fogják rendezni. Tehát ilyen szempontból egy kis átrendeződésre számítok.
De a szertartások tekintetében, ha lehet, személyesen, akkor azok személyesen lesznek, ugye?
Természetesen, ez a legszemélyesebb dolog, a közös ünneplés.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek volt az Inforádió arénájának vendége. A rádióban most felvételről hallották, a műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.